Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Seid uns alle herzlich willkommen geheißen in dem teuren Namen des Herrn Jesus Christus heute Morgen zu dieser Versammlung. Auch ihr, die online zugeschaltet seid, wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Wir freuen uns, dass auch ihr aus all den Ländern den Weg zu uns hergefunden habt. Man traut es sich gar nicht, alles einzeln aufzuzählen, weil man sicherlich auch Länder vergisst. Aber seid uns alle wirklich herzlich willkommen geheißen. Wir haben auch Grüße bekommen jetzt in den letzten ein, zwei Tagen von Bruder Didier aus Paris, von Bruder Moses aus Kenia, von Bruder Leiva aus Kuba und von Bruder Eli aus dem Kongo. Sie grüßen uns alle, die wir versammelt sind und haben Anteil an dem gleichen Segen, den auch wir haben. Wir wollen aufstehen, dem Herrn die Versammlung hinlegen, danach bitte ich Bruder Manuel, mit uns die Lieder zu singen. Himmlischer Vater, wir sagen dir gemeinsam Dank. Auch heute Morgen dürfen wir in deine Gegenwart kommen, in der Gewissheit, dass wir wieder zurück zur Bibel gebracht wurden. Das gleiche Wort, die gleichen Erlebnisse, wir strecken uns nach dem aus, was du in deinem Wort für uns bereitet hast. Die kostbaren Verheißungen, die du uns geschenkt hast. Lege in diese Versammlung in deine Hände und bitten dich, rede du zu uns, wirke du an uns, sei du mit uns, möge dein Name verherrlicht sein. In Jesu heiligen Namen danken wir dir. Amen.
Lasst uns als erstes Lied, Lied Nummer 30 singen. Lied Nummer 30, Nimm du mich ganz hin. Als zweites Lied, Lied Nummer 17 singen. Lied Nummer 17, Jesus zieht zum Kreuze mich.
Thank you.
schön. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz. So ist es hier in der deutschen Fassung dieses Liedes ausgedrückt. Und wenn wir an gestern denken, Petrus hat gestoppt, bevor er beim Propheten Joel es noch gelesen hat, nach Jerusalem zu gehen. Nein, so wie es in dem Lied ist, hin zum Kreuz. Dort, wo Gottes vorbereiteter Ort der Anbetung ist, in Jesus Christus, der dort sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir dürfen es für uns annehmen, dass es für uns geschehen ist. Dort dürfen wir hinkommen, dort haben wir unsere Ruhestätte, da haben wir volles Heil und Segen. Lasst uns zur Einleitung aus Hebräer 11 lesen, Vers 2. Hebräer 11, Vers 2. Im Besitz solchen Glaubens haben nämlich die Altvorderen Zeugnis erlangt. Gestern haben wir viel aus dem prophetischen Wort gehört. Und Petrus schreibt, wir besitzen das prophetische Wort. Wir dürfen es bezeugen. Alle können das prophetische Wort in dieser Bibel nachlesen. Aber uns, es leuchtet uns auf. Wir dürfen bezeugen, wir besitzen das prophetische Wort. Und hier geht es um Besitz eines solchen Glaubens, eines biblischen Glaubens. Wie hier geschrieben steht, durch solchen Glauben, im Besitz solchen Glaubens, haben nämlich die Altvorderen Zeugnis erlangt. Diese Ausprägung des Glaubens war verschieden, wenn wir weiterlesen. Es geht um Erwählung, Berufung, um Erlösung, um Sieg, um Widerstattung, um Entrückung, um all diese Dinge in dem Kapitel. Und auch die Zeugnisse sind unterschiedlich. Aber alle hatten eins gemeinsam, diesen biblischen Glauben, den Gott in die Gemeinde gelegt hat. Und die Frage für uns ist, besitzen auch wir so einen Glauben? Thomas hat uns gestern aus 2. Petrus Kapitel 1 gelesen, Vers 1, wo Petrus die Gläubigen anspricht, die den gleichwertigen Glauben haben. Und wenn wir dann weiterlesen würden, steht dort, dass Gott uns die göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir benötigen. Glaube ist doch keine Leistung von uns, die wir hervorbringen müssen von uns selbst aus, sondern wie in Epheser 2, Vers 8 geschrieben steht, nicht aus uns selbst, es ist Gottes Geschenk. Gott hat den Altvorderen diesen Glauben geschenkt und er schenkt ihn auch uns. Und immer wenn hier von diesem solchen Glauben geschrieben steht, geht es darum, um das, was hier im ersten Vers geschrieben steht, Hebräer 11, 1. Das möchte ich lesen, und zwar so, wie Bruder Brenham es immer aus der englischen Übersetzung betont hat. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine Substanz dessen, was man hofft, ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Es geht hier nicht nur um ein Gefühl oder eine Hoffnung, die kommt und geht. Da ist etwas da, was vorher nicht da war. Auch wenn es nur so klein ist wie ein Senfkorn. Es ist da. Es ist eine Substanz. Es ist ein Beweis, dass der Herr uns Gnade geschenkt hat. Und wir, die wir das Wort glauben, wir dürfen auch heute uns von Gott damit beschenken lassen, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass der Herr sein Wort an uns bestätigen kann. Hier in Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben hat Noah, als er die Weisung erhalten hatte, in Besorgnis um die Dinge, die noch nicht sichtbar vor Augen lagen, eine Arche zur Rettung seiner Familie gebaut. Er konnte das Zeugnis tragen, im Glauben, dass Gott ihn und seine Familie durch diese Flut hindurchgetragen hat. Wie steht's um uns, um unsere Familie? In Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31 steht ja geschrieben: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werdet selig werden. Ist das unser Verlangen, dass das nicht nur eine Hoffnung ist, sondern eine Substanz in unserem Herzen, dass wir wissen, wenn der Herr so ein Wort spricht: Meine Familie, ich lege sie ihm hin und gehe mit dem Frieden von hier, dass der Herr auch sie retten wird, selig machen wird. Das kann der Herr uns schenken. Und hier in Vers 11, Hebräer 11, Vers 11, durch Glauben empfing ebenso auch Sarah die Kraft, trotz ihres hohen Alters Mutter zu werden, weil sie den für zuverlässig ansah, der ihr die Verheißung gegeben hatte. Petrus schreibt ja nach der sagt ja nach der Pfingstpredigt: Euch gilt die Verheißung nach der Geistesausgießung. Euch gilt die Verheißung. Sarah sah den für zuverlässig an, der ihr die Verheißung gegeben hat. Und sie empfang Kraft. Ist das unser Verlangen, Brüder und Schwestern, heute, dass der Herr die ganze Gemeinde mit der Kraft aus der Höhe ausrüsten möge? Dass wir das so im Glauben, so im Herzen haben und dem Herrn darum bitten, in wirklichem Glauben, um zu empfangen, dass das geschieht. Die Umstände sprachen noch gegen alles bei Sarah. Zu alt eigentlich, um ein Kind zu bekommen. Aber der Glaube war trotzdem da und hat daran festgehalten. Am Mittwoch haben wir hier in der Gemeinde aus Matthäus 15 gelesen von der kanaanitischen Frau. Sie hatte eine Tochter, die von einem bösen Geist besessen war, kam zum Herrn, wurde ein paar Mal abgewiesen, aber sie blieb beharrlich daran und hat im Glauben nachher das empfangen, worum sie gebeten hat. Lehrmäßig hätten wir sagen können: Ja, du bist eine Heidin, hast ihn als Sohn Davids angesprochen. So ist er doch nur zu den Juden, den Israeliten gekommen. Wir hätten sagen können: Die Zeit der Heiden ist doch erst viel später, kommen nach 2000 Jahren wieder. Aber diese Frau hatte eine Substanz im Herzen. Sie wusste, sie wird was empfangen, wenn sie zum Herrn kommt. Und hat ja am Ende gesagt: Selbst die Hunde kriegen von den Brocken, die unter den Tisch fallen. Der Herr sagt dir: Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Brüder und Schwestern, auch unser Glaube möge gestärkt werden, möge groß werden. Denn nicht nur Sarah, auch Abraham hielt so im Glauben fest. Das vielleicht noch kurz, bevor wir ins Gebet gehen, aus Römer 4, Vers 17. Hier ist es eben nicht nur Sarah, auch Abraham. Römer 4, Vers 17. Hier heißt es von Abraham, Römer 4, Vers 17: Nach dem Schriftwort: Zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das nicht, noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde, nach der Verheißung: So unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm der fast 100-jährige Mann die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah war. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Darum ist es ihnen auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Aber nicht nur um seinetwillen steht geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen. Denn auch uns soll es angerechnet werden. Uns, die wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Ihm, der unserer Übertretung willen in den Tod gegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Noch die ersten zwei Verse aus Kapitel 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben. Und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben einen Zugang, wir haben einen Gnadenstand, Brüder und Schwestern, durch den Glauben, den der Herr uns geschenkt hat. Wollen wir das im Herzen bewegen, auch wenn wir gleich noch die Predigt hören, dass der Herr an uns wirken kann nach seinem Wohlgefallen. Wir stehen auf, um dem Herrn die Anbetung darzubringen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir gemeinsam. Wir haben der Verkündigung in dieser Zeit Glauben geschenkt. Und dann wird auch dein Arm offenbar. So steht es geschrieben, so wird es auch geschehen. Wir kommen in freudiger Zuversicht zum Gnadenthron, so wie wir sind. Wir können selbst nichts hervorbringen von uns aus, keinen besonderen Glauben. Du musst ihn uns hineinlegen. Du musst ihn uns schenken, Herr, dass auch wir diese Zeugnisse ablegen können, die damals diejenigen ablegen konnten, die dein Wort geglaubt haben. Herr, du hast uns die kostbarsten Verheißungen geschenkt. Und im Glauben haben wir sie alle aufgenommen. Wir möchten das empfangen, was du für uns bereitet hast. Möchten nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern bitten dich, Herr, vollführe du dein Werk an uns und bestätige dein Wort, was wir im Glauben aufgenommen haben. Rede weiter durch dein Wort zu uns und wirke durch deinen Heiligen Geist. Im Glauben sagen wir es, Herr, du bist in unserer Mitte, um zu segnen, um zu helfen, um uns, Herr, Gnade zu erweisen. Wir danken dir dafür und legen alles in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.
Ez az ígéretés elhangzott 1991. március 3-án. A témával Válaszok a kérdésekre, meglettél-e keresztelve Szent Szellemmel, és megvan-e benned Krisztus szelleme? Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Már most, ami a politikai fejleményeket illeti, mindannyian láttuk, milyen módon jelentkeztek már azok az erők, amelyek Izrael ellen vannak. Még nincsenek szabadon engedve, de már jelentkeztek. Krámer testvér a kezembe adott a tegnap este itt egy újságot, és itt az olvasható egy fejlécben 50 jós Saddam Hussein udvarában. Majd fel vannak sorolva, honnan jöttek mindannyian, Maliból, Mauritániából, Csádból, Szenegálból, és így tovább. Aztán éppen megkérdezte ezeket az embereket, ezeket a fétis embereket. Ezek ugyanis nagyon különleges emberek. Én egyszer láttam közülük egyet Gánában. Ha egyszer meglátta őket az ember, az tulajdonképpen elég az egész életére. Minden esetre nem szeretném részletesekben leírni őket, de láthatjuk, miben foglalatosak ezek az emberek. Ők maguk sem tudják, mit tegyenek, Istentől nem kapnak választ, ezért varázslókhoz, jósokhoz és hasonlókhoz fordulnak. És akkor valóban eszembe jutott, hogy Dániel idején sem volt másképp a helyzet. Szeretném felolvasni nektek a 2-3 helyet Dániel próféta könyvéből. Dániel 2, a 27. vers és a 28. vers. Dániel 2, 27 és 28. vers. Dániel a következő választ adta a királynak. A titkot, amelyet a király szeretne megtudni, a bölcsek és a varázslók, a mágusok és a jósok képtelenek a királynak kinyilatkoztatni vagy feltárni. Ez egy nagyon jó, hasznos megállapítás. Semmilyen varázsló, semmilyen jós, semmilyen jóslat értelmező nem tud semmit megmondani, amennyiben Isten dolgáról van szó. Aztán a 28. versben ezt olvassuk. De van egy Isten a mennyben, aki a titkokat kinyilatkoztatja, és ő kinyilatkoztatta Nabukodonozor királynak, mi fog történni a végidőben. Tehát nem a varázslók, a jósok és a jövendőmondók, hanem a mennyek Istene, aki minden titkot ismer, ő ismerté teszi, ami ismertetve kell legyen. Aztán a Dániel 5-ben szeretném felolvasni a 7. verset. Dániel 5, 7. vers. A király nagy hangon meghagyta, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeósokat és a jósokat, és ezt mondta a babiloni bölcseknek. Aki el tudja olvasni azt az írást ott, és meg tudja adni nekem annak magyarázatát, az legyen bíborba öltöztetve, aranyláncot viseljen a nyakán, és legyen a harmadik a birodalom kormányzásában, az én birodalmamban. De nem volt senki, aki ezt teljesíteni tudta volna. És most felolvasom a 11. verset, Dániel 5. fejezetéből a 11. verset. A te birodalmadban létezik egy ember, akiben a Szent Istenek szelleme lakozik, és akiben már apád uralkodása ideje alatt is szinte isteni természetű megvilágosodást, éles elmét és bölcsességet találtak. Aztán fel vannak sorolva a jósok, és így tovább, hogy semmit sem tudnak segíteni. Itt szeretnék egy kapcsolatot teremteni a Dániel 2 és a Dániel 5. fejezetek között. A Dániel 2-ben azt olvastuk, hogy van egy Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. És a Dániel 5-ben pedig ezt olvastuk, hogy van egy ember a te királyságodban. Tehát nem csak egy Isten a mennyben, hanem egy Isten prófétája itt ezen a földön, aki kapcsolatban áll a mennyei Istennel. És Isten kinyilatkoztatja az ő titkát az ő szolgáinak, itt a prófétáknak. Természetesen ez a pogánynő így fejezte ki, hogy akiben a Szent Istenek szelleme lakozik, hiszen ő nem ismerte az egyedüli egy Isten, csak valamilyen istenekről tudott. Persze tudjuk, hogy Dánielben nem az Istenek szelleme lakozott, hanem a Szent Szellem, az élő Isten szelleme. És nyilván nagyon fontos, amit itt olvastunk, mert Nabukodonozorral kezdődött el a pogány királyságok korszaka. És az első birodalom akkoriban a babiloni birodalom volt, mint világbirodalom, az utolsó pedig a római birodalom lesz. És ahogy Isten akkor nem csak a mennyben volt, mint mindent tudó, hanem itt a földön is. Volt egy embere abban az időben, amikor szükség volt a titkok kinyilatkoztatására, az írás olvasására, az értelmezését megadni, és az Isten nevében a nép tájékoztatására. Ugyanúgy kellett lennie a mi napjainkban is. És éppen ezért vagyunk hálásak az Úrnak azért, hogy elküldte az ő szolgát és prófétáját, akinek a titkok fellettek tárva, és nyilvánosságra lettek hozva. Ráadásul még az is feltűnt nekem, ami az Ézsás prófita 19. fejezetében áll, utalva arra is, amit ott tanácsokként adtak a bölcsek, a varázslók, és így tovább. Az Ézsás 19. fejezetében, Ézsás 19, a 11. vers, aztán a 23. vers is. Hiába való bolondok, Zoán fejedelmei, a fáraó legbölcsebb tanácsadói, ostoba, buta tanácsot adnak. Ez nem az én szóhasználatom vagy beszédmódom, ez a Bibliában így áll írva. A világ legbölcsebbjei bolondok, ostobák Isten előtt, mert nem ismerik az isteni bölcsességet, és nem ismerik az isteni tanács határozatot. Éppen ezért ostobák. Elolvasom még egyszer. Hiába való ostobák, Zoán fejedelmei, a fáraó legbölcsebb tanácsadói, bolond tanácsot adnak, ostoba tanácsod. Hogyan meritek azt mondani a fáraónak, hogy bölcsek leszármazottja vagyok, királyok utódja, és így tovább. És így tovább. Aztán a 23. versben, azon a bizonyos napon egy kitaposott vagy kiépített út fog vezetni Egyiptomból Asszíriába, úgyhogy az asszíriaiak meglátogathatják Egyiptomot, az egyiptomiak pedig Asszíriát, és az egyiptomiak az Úrnak fognak szolgálni az asszíriaiokkal együtt. Ezt így kell látnunk. Nem az emberek tömege a hibás, hanem a vezetőik, akik félrevezetik őket. Hiszen átéltük ezt az országunkban a II. Világháború alatt. Csak egy vezetőre van szükség, és néhányra, akik magukkal ragadják az embereket, és nagy beszédeket tartanak, és az egész népbe adja magát. És aki nem csatlakozik, az maga is bajba kerül. Így hát egyszerűen meg kell bocsájtanunk ennek a néptömegnek, meg kell bocsájtanunk nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A csábítók voltak a tettesek, és még mindig azok, és Isten számon fogja kérni őket. Már most, ha itt azt olvassuk, hogy eljön az idő, amikor még Asszíria is, nem csak a mai Szíria, hanem Asszíria, amely az Eufrátesig terjed, vagyis az a teljes terület, amelyet Isten az Izrael népével kapcsolatos eredeti tervében beépített, az a teljes terület az Úrnak fog szolgálni az utolsó csata, az utolsó összecsapás után. Miután minden teljesen rendeződött, azután lesz az, hogy mindez be fog következni, meg fog történni. Ézsás prófétából szeretnék még egy verset, talán csak Jeremiásból, a Jeremiás 51. fejezetéből. Nem akarunk túl sokáig elidézni ezen a témán, csak azért, hogy megmutassuk magunknak, hogyan jelezték meg előre a dolgokat már az Ótestamentum prófétái. A Jeremiás 50. fejezetének 35. és 36. verse. A kard jöjjön a káldósokra, így hangzik az Úr kijelentése. Babilon lakóira, fejedelmeire és tudósaira, a kard a fecsegőkre, zárójelben jósokra, hogy nyilvánvaló legyen az ostobaságuk, a kard a vitézharcosaira, hogy gyávákká váljanak. Mindezt átéltük ezekben a napokban. A válogatott törzség, mindenki a végén mind gyávák lettek, el kellett menniük, mert előzték őket. De Isten majd gondoskodik a rendről. Úgy gondolom, mindannyian vágyunk arra, ahogy a Róma 8-ban olvashatjuk, hogy ez a világ, ez a föld, ez a koszmosz, hogy minden megszabaduljon a mullandóságtól, hogy minden fellélegezhessen és visszatérhessen az isteni rendbe, az Istennel való közösségbe, hogy minden sóhajnak, minden nyögésnek vége legyen, és valóban örülhessünk az Úrban. A Jeremiás 51. fejezetéből még a 35. és a 36. verset. Jeremiás 51, a 35. és a 36. vers. A velem szemben elkövetett erőszakosság és a szétmarcangolásom nehezedjen Babilonra. Így nyilatkozzon a Sion lakossága, és a vérem a Káldok földjének lakóira. Így nyilatkozzon Jeruzsálem. Ezért így szólt az Úr. Vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy én intézem az ügyedet, és végrehajtom a bosszút érted. Kiszárítom a Babilon folyóját, és kiszáradnak, vagy kiapasztom a kútjait. Váljon Babilon romhalmazzá, és így tovább, és így tovább. Amint az előbb már elmondtuk, Isten megígérte, hogy harcolni fog Izraelért. És miért? Mert Izraelt választotta ki az ő népének az összes nép, nyelv és nemzet közül. Mivel szövetséget kötött vele, és megajándékozta őket kegyelemből az ő ígéretével, éppen ezért nevezik őt Izrael istenének, nem Németország istenének, nem Amerika istenének, nem Oroszország istenének, hanem ezer és többszorosan is Izrael istenének. Isten választotta ki Izrael népét, Isten kiáll Izrael mellett. Izrael legyen áldott az Úr nevében. Amint mondtam, nagy örömömre szolgált hallani, amikor az Egyesült Államok egyszerűen azt mondta, ne avatkozzatok tibe, ne tegyetek semmit, mi megteszünk mindent helyettetek. Nos, így rendelte el Isten, és az Úr neve legyen felmagasztalva és dicsőítve. Nos, számos bibliai idézetet olvashatnánk még ezzel kapcsolatban, de ma nem azért vagyunk itt. Az Ezékiel 34-ből szeretnék felolvasni Schmidt testvér János 10-ből felolvasott szava után szeretném itt felolvasni az Ezékiel 34-et. Egy számunkra jól ismert égeszakasz, itt olyan pásztorokról van szó, akik nem gondoskodtak megfelelően a nyájról, akik csak önmagukra gondoltak, és nem a nyájra. De aztán a 17. versben mégis a következők vannak mondva. Ezékiel 34. fejezete 17. versétől. Ti pedig az én nyájam, így szólt Isten az Úr. Már most ítéletet fogok tartani, vagy végrehajtom az ítéletet a juhok között, valamint a kosok és a kecskék között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőt lelegeltetitek, vagy lelegelitek, muszáj nektek a maradék legelőt is lábbal eltapossátok, megvan a tiszta vizetek az iváshoz. Muszáj továbbá a maradékot is felzavarni, felkavarni a lábatokkal, úgy, hogy a juhaim azt legeljék, amit ti lábatokkal összetapostatok, és azt igyák, amit ti a lábatokkal felkavartatok, ezért így szól hozzájuk. Ezért így szól hozzájuk Isten az Úr. Figyeljetek, mostantól fogva én magam fogok ítéletet tartani a zsíros és a sovány juhok között. Ennél fogva főként ez az egy gondolat foglalkoztatott. Isten itt nem idegenekhez intézi az ő szavait, hanem a juhokhoz intézi, a juhokhoz szól, az ő juhaihoz, és az ő juhai hallják az ő hangját, ahogyan azt együtt olvastuk is. Most azonban megdorgálja őket, itt két különböző jó csoportról beszél, két csoportról. Először mindannyian együtt ittak és legeltek. Aztán történt egy fejlemény. Az egyik csoport előre haladt, azután tovább ment, a másik nem. Az egyik csoport csak dúslakodni akart, még több étellel is itallal, friss legelőkön, a másik pedig ezt lábbal taposta. Amit az egyik csoport számára becses lett, és volt, az a másik lábbal taposta. És a friss vizet, amelyet az elsők szívesen tovább fogyasztottak volna, az utóbbiak lábukkal felzavarták, azért, hogy már ne legyen friss. És ez az óriási tanulság napjaink számára. Istennek vannak juhai, de az, ami bizonyos juhok számára fontos, értékes, drága táplálék és élelem ebben az időben, vagy erre az időre nézve, valamint a friss víz, amelyet Istentől kapnak, de ők inkább nem akarják. Annál inkább lábbal tapossák, felkavarják, felzavarják a vizet, és tönkreteszik így a juhok számára azt a vizet, amelyet inni akarnak, és azt a legelőt, amelyet élvezni szeretnének. És ez az, amit Isten szemrehányóan mond. Nem én, és nem egy próféta, hanem Isten maga mondja szemrehányóan, ti tiszta vizet, nektek tiszta vizetek volt inni, szép legelőtök volt, hogy táplálkozzatok. És senkitől sem tagadjuk meg az Isten gyermekei mi voltát. Sok isteni gyermek van, sok Isten gyermeke van ugyan, de nem mindenki járja végig az útat Istennel. És amennyiben idézhetjük itt a 10 szűzről szóló példázatot, akkor mind a 10 szűz volt. Mind a 10-nek égő lámpása volt, mind a 10 tiszta volt, mind a 10 elaludt, mind a 10 felébredt, mind a 10 kiment a vőlegény elé. Először még nem volt semmi különbség. Csak abban az időben, amikor a vőlegény megérkezett, derült ki, hogy az egyiküknek még volt tartalékolaja, a másiknak pedig nem. Szeretteim, a nagy tanulság minden ébredésből, amelyet Isten itt a Földön adott, az volt, vagy abban állt, hogy az egyik csoport tovább ment az Úrral, a másik pedig megállt. És azok, akik tovább mentek, előnybe voltak Istennel szemben, mert Isten vezette őket tovább. A többiek pedig eltaposták nekik azt, ami számukra becses lett, ahelyett, hogy hálát adtak volna Istennek, és ők is tovább mentek volna. Pontosan így van ez a mi korszakunkban is, és így lesz egészen a végéig, ez a fejlemény fennáll. Aki nem hajlandó tovább menni, és eltapossa azt, ami már azoknak becses, akik tovább mennek, ehetetlenné teszi, felkavarja, felzavarja, hogy ne lehessen szépen tovább inni belőle. De hála legyen az Úrnak, az ő legelőjén vannak olyan juhok, akik hallgatnak az ő hangjára, és egyszerűen csak tovább mennek, előre haladnak, amíg a hitből a látás világába el nem jutnak. És itt van a Szentírásból az idézet, különösen a Korintusi levélből, a Pál apostol valóban intézően ír a hívőknek. Első Korintus 9. fejezet, Első Korintus 9. fejezet, a 24. vers. Első Korintus 9. fejezet, a 24. vers. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mind futnak ugyan, de csak egy valaki tartja a kezében a győzelmi díjat. Ti pedig úgy fussatok, azon a módon, hogy elnyerjétek ezt a díjat. A kihívás az, hogy ki kell tartanunk ebben a versenyben, ebben a futásban, mind végig, hogy aztán meglegyünk koronázva. És éppen ebben az összefüggésben folytatja Pál apostol, és a 10. fejezet első versében azt írja, vagy az első versétől, hogy Isten nem volt elégedett az atyákkal. Noha kivezette őket Egyiptomból, de az 5. versben aztán az áll. De a legtöbbjükben nem találta Isten az ő jó tetszését. Nem a kivezetés, hanem a bevezetés, a kitartás, az álhatatosság, az Istennel való együttjárás, az Úrral való összhangban való haladás, a mai napok szellemi fejlődésének megfelelően nem felkavarni, felzavarni, eltaposni, hanem inni és enni. Nevezetesen azt, amit Isten ezekben a napokban előkészített, feltállalt nekünk. És ezt újra és újra láttuk, különösen azután, amikor hivatkozunk a mai napok prófétai szolgálatára. Akkor mégis félre vagyunk értve. Akkor lábbal vannak taposva azok a dolgok, amit Isten közvetlenül kinyilatkoztatott nekünk, és ami számunkra drága és pecses lett. Ezt újra és újra át kellett élnünk, és itt rejlik a veszély. Még egyszer elmondom, senkitől sem tagadjuk meg az Isten gyermekeihez való tartozást. Mindenki, aki megtapasztalta Istent és újjászületett, az az Úr juha lehet, legyen. De a juhoknak, a jó pásztoruknak, pásztorukat kell követniük, amennyiben más pásztorokat követnek, akik önmagukat legeltetik, és más irányba befolyásolják őket, hogyan legyen ez mind rendben. És mit mond Isten? Én magam fogok gondoskodni a juhaimról. Én fogom őket legeltetni. És ezért hálásak is vagyunk Istennek, mert figyeljetek, ha a pásztorok önmagukat legeltetik, és mikor legeltetik önmagukat, amikor már nem vezetik az Isten népét a jó pásztorral összhangban az Isten által most előkészített friss legelőre. Ha az embereket egy régóta lelegeltetett, évek óta lekopott legelőre vezetik vissza, hogyan legelhetnének azok ott? Az Úr folyamatosan egy megterített asztalt terít elénk be. Van új étel, van új ital, és lehet pihenni az ő házának gazdag kincsei körében. Azok a pásztorok, akik önmagukat legeltetik, visszafele szeretnének vezetni, meg akarnak állni. Viszont az Isten által elrendelt pásztorok összhangban vannak a nagy pásztorral, aki életét adta a juhokért. És nekik minden érdekükben áll, hogy a juhok valóban a friss legerőre jussanak, és hogy megkapják azt, amit az Úr előkészített számukra. Azokról a pásztorokról, akik önmagukat legeltetik, Isten a következő ítéletet mondja ki, az Ezékiel 34. fejezetének 8. versétől. Amennyire bizonyos az, hogy én élek, így szól Isten az Úr kijelentése, mivel juhaim kilettek rabolva, és juhaimat a mező minden vadállata megette, anélkül, hogy pásztor lett volna mellettük, és mivel a pásztoraim nem gondoskodtak a juhaimról, hanem csak önmagukat, és nem juhaimat legeltették. Ezért, ti pásztorok, halljátok meg, Vegyétek tudomásul az Úr szavát, így szól Isten az Úr. Immár most a pásztorok ellen fogok fordulni, és vissza akarom követelni tőlük a juhaimat, és véget fogok vetni pásztori tisztségüknek, hogy a pásztorok többé ne önmagukat legeltessék, nem. Én ki akarom ragadni juhaimat a torkukból, hogy többé ne falják fel őket. Amennyiben van szellemi megértésünk, akkor ezt az ígét valóban nem kell többé értelmezni. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon azzal a kegyelemmel, hogy felismerjük, hogy ő a jó pásztor, és hogy az ő juhait mindig zöld legelőkön, friss vizek mellett pihenteti, legelteti. Ez volt Isten szándéka, ő így rendelte el, és ezt látjuk az Ószövetségben is. Isten mindig mannával látta el őket az egyik napra, aztán a következőre ismét újanon, és a következő napon ismét újanon. És Izrael népen nem tárolhatta hétfőről keddre, keddről szerdára, vagy bármelyik napról a másikra, különben azonnal férgek keltek volna bele. Elolvashatjátok, és már nem lett volna ehető. Csak az utolsó napon kaptak két napra való adagot, mert szombat volt, de így rendelte el Isten. És így van ez a hét gyülekezeti korszakának idejében is. Istennek megvoltak a hírnökei, Istennek megvolt az íge üzenete, és Istennek megvolt a győztesek serege, amely hallgatott arra, amit a szellem mondott a gyülekezeteknek. Most elértük azt a pontot, ahol komolyan fel kell tennünk magunknak a kérdést, kire hallgatunk mi valójában. Olyan pásztorokra, akik vissza akarnak tartani minket attól, amit Isten előkészített, úgy tűnik ez az eledel nem nekik lett szánva, mert lábukkal felzavarják, eltapossák, és beteljesedik az, amit az Úr akkor mondott az írástudóknak. Ti magatok nem mentetek be, sőt, elvettétek a felismerés kulcsát, és másokat is megakadályoztatok abban, hogy bejussanak. Isten azonban gondoskodik arról, hogy mindannyian megkapjuk a lehetőséget arra, hogy elszakadjunk az emberek szájától, és attól, amit az emberek mondanak, és visszatérjünk Istenhez. Az Isten ígéjének így szól az Urához, és így az Úr maga vezessen bennünket a zöld legelőkre. A 132. Zsoltárból szeretnék felolvasni, azután visszatérni az Új Szövetséghez. A 132. Zsoltár egy nagyon csodálatos íge szakasz. Itt olvassuk el a 13-tól 18-ig tartó verseket, Zsoltár 132, 13-tól 18-ig. Mert az Úr választotta ki Siont, lakóhelyül kívánta magának, ez az én nyugvó helyem örökre, itt akarok lakozni, mert így óhajtom. Sion táplálékát bőségesen meg akarom áldani, szegényeit kenyérrel jól lakatni. Papjait üdvösséggel öltöztetem fel, jóravalói nagy hangon örvendezzenek. Ott akarom virágoztatni Dávid hatalmát, hogy egy lámpást készítettem a felkentemnek, ellenségeit szégyenbe fogom öltöztetni, de az ő fején ragyogni fog a korona. Ez egy egészen csodálatos íge szakasz. Itt a következő gondolatot találjuk megfogalmazva. Ott van az én nyughelyem, ott akarok lakni, és miért? Mert így óhajtottam. Már az Ótestamentumban ezt olvastuk a Mózes könyvéből, hogy Isten mondja, közöttük fogok lakozni és járni, és én leszek az ő Istenük, ők pedig az én népem legyenek. Ismerjük ezt az új szövetségből is, azokból a szavakból, amelyeket Pál apostol a korintusiakhoz intézett, 2 Korintus 6. fejezet 16. verse, vagy 16. versétől. 16. vers, 2 Korintus 6. 16. verstől. Hogyan egyeztethető össze, hogyan férjen el az Isten temploma bálványokkal, hiszen mi mégis az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondta, közöttük fogok lakozni és járni, én leszek az ő Istenük, vagy az Istenük akarok lenni, és ők az én népem legyenek. Már most, ha ez az Isten akarata, és ő megteremtette ehhez az előfeltételeket, ő lakozást akart magának venni a földön. Nézzétek, Isten a Krisztusban már is lakozást vett. Így volt, és ma is így van még megírva, hogy egy testet készítettél én nekem. Ez egy földi test volt, amelyben a szellem, aki Isten volt, és az is maradt, lakozást vett. És az írás azt mondja, ő benne lakozott az Istenség átfogó teljessége test szerint. Nem csak egy része, hanem az Istenség átfogó teljessége lakozott Krisztusban, testben. A következő vers így hangzik, és ti birtokoljátok az egész teljességet ő benne. Nos, mégis úgy van, hogy Krisztus meghalt, keresztre lett feszítve, el lett temetve, és miért? Hogy megváltson egy gyülekezetet, hogy megvásároljon egy saját népet, hogy létrehozza Isten fiait és leányait, akik az ő mintaképe szerint, az ő képmására Isten szellem által újjászületnek egy élő reménységre, és így a Szent Szellem templomává válnak, magukban hordozzák az Isten életet, és a magasságos kinyilatkoztatásának helyszínévé válnak itt ezen a földön. És szeretteim, nekünk meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, hogy Isten közöttünk akar lakozni, közöttünk akar járni, beszélni akar, ki akar nyilatkoztatni magát. Minden bizonytalanságnak távoznia kell, minden kétségnek szöknie kell. Egy isteni megbizonyosodás kell a szívünkbe költözzön a Szent Szellem által. Vannak emberek, akik azt kérdezik maguktól, megkaptam-e a Szent Szellemet, tényleg Isten gyermeke vagyok-e? Szeretteim, amíg a kételyek még gyötörnek minket, az Úrban való öröm még nem válhat erősségünké. Az igazi hitbizonyosság, amely nem tőlünk, hanem Istentől származik, csak akkor lesz a mi részünk, amikor elmondhatjuk, én tudom, hogy az én megváltóm, én tudom, hogy elfogadott engem, én tudom, hogy megbocsájtott nekem, én tudom, hogy Isten gyermekévé lettem. Amennyiben ez a bizonyosság megvan bennünk, akkor tovább mehetünk, és részesülhetünk Isten további áldásaiban. Hadd olvassuk el még egyszer ezt a szövegszakaszt a Zsoltár 132-ből, a 13. versétől, mert az Úr választotta ki Sion-t, hát nem ő választotta ki téged és engem is, hát nem áll az Efézus beliekhez írt levél első fejezetében, hiszen ő már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket, hát nem kaptuk-e meg az ígéretet, a Róma 8-ból, azokat, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azoknak megadta a mennyei dicsőséget is, és átalakította őket az ő fia képmására. Ezek nem csupán ígéretek, Isten előtt már is valóság. Hadd olvassunk tovább. Mert az Úr választotta ki Siont lakóhelyéül, kívánta azt. Nem áll-e megírva, milyen házat akarnátok ki nekem építeni, hol legyen az én nyugalmam helye? az ég az én trónom, és a föld az én lábaim zsámolja. Milyen házat akartok ti nekem építeni, hogy ott lakozhassak? És itt ezt olvassuk, mert az Úr kiválasztotta Sion, lakóhelyéül kívánta magának. Noha Isten nem lakik kőből épült, emberkéz által készített épületben, hiszen Isten élő, neki mozgékony testre van szüksége, és az Úr teste új isteni életet kapott, és ahogyan már sokszor mondtuk is, az Úr testén, amely élő, nincsenek halott tagok, hanem ahogy a szőlőtőke és a szőlővesszők összekapcsolódnak egymással, ugyanazt az életet hordozzák magukban, és gyümölcsöt teremnek, úgy mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Ő a fej, mi a tagok, ő a fény, mi a ragyogás, ő a mester, mi a testvérek, ő a miénk, mi az övei vagyunk. Isten kiválasztott minket egy magas elhivatással. Egy nagyon különleges célra rendelt el bennünket a Földön, nevezetesen arra, hogy most az ő temploma legyünk, amelyben beszélhet, cselekedhet és kinyilatkoztathatja magát. A 14. vers. Ez az én nyughelyem örökre. Itt akarok lakozni, mert így óhajtom. Isten úgy akarta, és éppen ezért megteremtette az előfeltételeket, hogy ez megvalósulhasson, beteljesedjen. Hát nem Isten volt-e az, aki téged is kiválasztott? Hát nem Isten volt-e az, aki úgy akarta, hogy te és én Isten gyermekei legyünk, és hogy ő lakóhelyet vegyen bennünk, a hit által belépjen a szívünkbe? És akkor elmondhatjuk, Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Közöttük fogok lakozni, és én leszek az ő Istenük, ők pedig az én népem legyenek. Közöttük fogok járni. Ezt akarja Isten megtenni. Erre vágyott a Golgota által, a megváltás által, az ő vére, az ő ígéje, és az ő szellemének ereje által megteremtette az előfeltételeket, hogy ez valósággá válhasson. Most nekünk kell ezt elfogadnunk hitben, és hagyni, hogy Isten hatalmasan munkálkodjon bennünk, és nem pedig azt gondolni, igen, hogyan fogja Isten ezt velem megvalósítani. Hát nem elmondhatta Saulus, aki Pál apostol lett, nekem, mint a legrosszabbnak, irgalmasságban lett részem. Hiszen Isten egy pillanat alatt megváltoztathat téged és engem, a sorsunkat, egész létezésünket, lényünket. Akkor pedig már nem leszünk a régiek, hanem az újak, mert így van megírva, ha valaki a Krisztusban van, akkor az egy új teremtmény. A régiek elmúltak, ime minden újjá lett. Szeretnék legalább 2-3 helyet felolvasni ezzel a témával kapcsolatosan, azért, hogy itt is megtanuljuk megkülönböztetni, milyen módon rendszerezte Isten a dolgokat, mégpedig az ő ígében rendszerezte őket. A Galatákhoz írt levél 4. fejezetében az első verset szeretném felolvasni. A Galatákhoz írt levél 4. fejezet első versétől. Én pedig azt mondom, amíg az örökös még kiskorú, nincs különbség közte és egy szolga között. Noha ő mindennek ura. Egy nagyon komoly kijelentés. Isten örökösei és Krisztus társ örökösei lehetünk. Mindazonáltal, ha kiskorú gyermekek maradtunk, és nem kerültünk be a serdülő és felnőtt korba, nem vettünk részt a szellemi fejlődésben, növekedésben, ahogy János írja az ő levelében, amikor azt mondja, írok nektek, ifjak, írok nektek, atyák, megtanulta megkülönböztetni azokat, akik Krisztus Jézusban vannak, a növekedésük szerint, a fejlődésük szerint. Amennyiben itt az éretlen, kiskorú szókifejezést vesszük, az különböző tanításokkal áll összefüggésben, amelyek mint szél fújnak az országban, és az éretlen kiskorúakat, akik bizonytalanok, ide-oda sodorják. Nos, nekünk meg kell erősödnünk Istenben, meg kell erősödnünk az ő ígében, és nem jobbra-balra hallgatni, hanem az ígét abszolutumnak elfogadni, és nem éretlen kiskorúaknak maradni továbbra is. Mert mi haszna van annak, hogy egyszer örökösök legyünk, ha ma még nem válhatott nyilvánvalóvá, hogy Isten behelyezett minket a fiúi, fiúsági állapotba, ahová tartozunk is. Nem elég nekem, ha csak a jövőre vigasztalgatjuk magunkat. Isten ma sok mindent előkészített számunkra, és ami az időre való, azt az időben akarjuk élvezni. Ami az ezer éves királyságra van elrendelve, az hadd jön el akkor. És ami az örökkévaló valóságra van elrendelve, az jön el az örökké valóságban. De minden, amit Isten a gyülekezetnek megígért, az a miénk. És ahogy Branham testvér egyértelműen elmondta és kijelentette, hogy mi az Isten által adott méltóságunk alatt élünk. Még nem foglaltuk el azt a méltóságot, amelyet Isten tervezett számunkra, mint Isten fiainak és leányainak. Éppen ezért tartotta meg azt a prédikációt, hogy a tökéletes ember érettsége Krisztusban. És így áll a Bibliában is, hogy növekedjünk a teljes férfikor érettségre Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És úgy vélem, ez nem a szemlemi táplálékon múlik, csakis a személyes tényezőkön múlik, hogy az embert feltartóztatja az őt uraló hitetlenség. Isten ígéje eddig még senkit nem tartóztatott fel, éppen ellenkezőleg. Isten ígéje már sokakon segített, mert hiszen minden alkalommal azt teljesíti, amire el lett küldve. És napjainkban sem lesz másképp. Isten elküldte az ő prófétai szavát, az ő tanító jellegű szavát, Isten elküldte az ő szavát annak teljességében, azért, hogy meglegyünk áldva, azért, hogy belegyünk vezetve a titkaiba. És ezáltal felismerjük egyidejűleg azt is, ami a Máté 13-ban lett mondva akkor a tanítványoknak. Nektek megadatott, hogy tisztában legyetek az Isten országának titkaival, a többieknek pedig nem. Amennyiben Isten ránk bízta az ő ígéjének és az ő akaratának titkait, akkor erről felismerjük, hogy kiragadott minket a masszából, maga mellé vett, hogy azokat a dolgokat, amelyeket másoknak példázatokban lettek adva, ezeket a példázatokat megismertesse velünk azért, hogy felismerjük azok értelmét és jelentőségét. És megértettük azt is, ami Jelenések egy első versében van megírva, hogy azokat a dolgokat, amelyeket az ő szolgájának most egyes számban megmutatott, arra szolgáltak, hogy szolgáinak azután többes számban tudassa, hogy mi fog történni. Elolvasom az első verset azért, hogy mindannyian tisztában legyünk vele. A Jelenések első fejezetének első verse. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyben Isten részesítette őt, tehát Jánost, hogy megmutassa az ő szolgáinak, tehát azután többes számban, hogy szolgáinak megmutassa, mi fog hamarosan történni. És ezt az ő angyalának küldetésével megmutatta az ő szolgájának egyes számban, az ő szolgájának Jánosnak, jelek által kinyilatkoztatta. Ez nagyon-nagyon fontos. Istennek mindig volt egy szolgája, akinek kinyilatkoztathatott valamit. De ez az isteni kinyilatkoztatás abból a célból lett megadva, hogy Isten minden szolgája, akiket az Úr elrendett, merítsen ebből az isteni kinyilatkoztatásból, és továbbadja azt a gyülekezetnek. És így történik ez mind a mai napig. Képzeljétek csak el, ha egyszerűen azt kellene mondanunk, hogy igenis Isten mindent kinyilatkoztatott ennek a Jánosnak, de mi mégis lemaradtunk. Azt mondjuk, ó, milyen csodálatos Istennek volt egy prófétája a Pátmos szigetén, halleluja, dicsőség az Úrnak. De mit használ ez nekem? Ha csak nem részesülök én abban, amit Isten valóban kinyilatkoztatott ennek az egy embernek. Különben semmi hasznom nincs belőle. Lelkesedhetek, elkezdhetek énekelni róla. Egyszer Kanadában jártam, Prince Albertben, egy nagyon nagy konferencián. Ott tényleg sokan voltak. És volt ott egy slágerénekes, akit megtért, egyébként nagyon jól tudott énekelni, és mind a mai napig gyönyörűen énekel olyan zenét, ami nekem is tetszik. Minden esetre ez a férfi egy éneket adott elő Branham testvérről is. Négy verssel. Egy ének Branham testvérről. És el tudjátok képzelni, én voltam ott a vendégelőadó, de tényleg csak vendégként voltam ott. És rendet kellett teremtenem úgy, hogy darabokra lett tépve minden. És világossá tettem, hogy Isten egy szent Isten, és tiszteletét nem osztja meg egyetlen emberrel sem ezen a földön, hanem minden tisztelet és felmagasztalás egyedül az Urat illeti. És a prédikációban, vagy a rövid beszédben a prédikáció később következett, de a fejek mind lenyúltak, amit mondok nektek. A fejek mind lenyúltak. Csak azt kérdeztem még, hogy az apostolok cselekedeteiben jól ismerte, hogy valaha is elkezdett volna énekelni valamit Keresztelő Jánosról, Pál apostolról, vagy bármelyik más személyről. Énekeljetek az Úrnak egy jó éneket, és magasztaljátok az ő szent nevét, és minden nép magasztalja őt, mert hűséges és igazságos, és kinyilatkoztatja magát annak, akinek akarja, ahogy akarja, ahol és amikor akarja. Viszont a tiszteletet csak egyedül az Urat illeti, és soha az embert. Minden ember egyedül az Úrnak adjon tiszteletet. Épp a következőkre kellett gondolnom, csak hogy nem teljesen illik ide. De Isten megengedte, hogy Branham testvér különböző időpontokban különböző dolgokat mondjon ugyanarról a témáról. Isten ezt egyszerűen megengedte. Én fordítom a prédikációkat folyamatosan. Ismerek az egy egész sorozatot olyan kijelentésekről, amelyek itt-ott eltérőek, és hálás vagyok Istennek azért, hogy mi is, akik becsüljük ezt az Isten emberét, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elküldte őt, hogy visszavegyük a dolgokat az ígébe, és hogy azt kell hirdetnünk, amit nyugodtan, hadd vegyem a nyugodtan szókifejezést, használjam, nyugodtan Isten előtt, önmagunk előtt, a gyülekezet előtt hangoztathatunk. Elég világosan fejeztem ki magam, csak azzal, amivel mi, amivel én Isten előtt megállhatok, és amit amiről 100%-osan tudom, hogy itt semmi sem kárhoztat, itt 100%-osan nyomon követed a dolgot. Így van, és nem másképp. Így hangzik az így szól az Úr. Akkor örökké és végtelenül megnyugszunk Istenben. És ezt az Úr azért engedte meg így, hogy kutassuk a Szentírást, és ne csak azzal rohanjunk előre, hogy a próféta így vagy amúgy mondta. Számomra Istentől kell eredjenek a mondottak, és azután mindörökké érvényes, és akkor igaz is, akkor még azt is tudom, hogy hol van megírva, mégpedig a Bibliában. És ez az a pont, amelyben néhányan nem értenek meg bennünket, és azt gondolják, hogy lenézően tekintünk egy Isten emberére. Ez messze, messze van az igazságtól. Vagy azt hiszitek, hogy ennyi fáradtságot vállalnék, úgy tudom, most körülbelül 200 német nyelvű prédikációk állnak a rendelkezésünkre. Gondolkozzatok el egyszer egy kicsit rajta, és számoljátok ki, mennyi idő megy rá a fordításra, a lektorálásra, mennyi időt vett igénybe ez az egész. Gondoljátok, hogy megtettem volna, ha nem lennék meggyőződve róla, de 100%-osan meg vagyok győződve arról, ahogy Istennek volt egy Jánossal Pátmos szigetén, mint szolgája és prófétája, akinek a jövőbeni dolgok képekben meglettek mutatva, úgy volt Istennek egy William Branhame is, ami nemzedékünkben, napjainkban egy remek próféta, akit elküldhetett, hogy ezeket a titkok a gyertyatartóra állítsa. Ha egy prédikáció 2 órát tart, akkor egy próféta is be tud szőni dolgokat, és a Szentírás szava szerint el is mondhatja, hogy egy jó házigazda vagy sáfár a szívének kincstárából előhozza a régieket és az újakat is. Nem kell mindig minden alkalommal új dolgoknak áramlniuk, néha lehet benne valami régi is, és amennyiben ez így van, akkor ezt félretesszük, ahogy ő maga is mondta. Ha cseresznyi tortát eszünk, akkor nem dobjuk el az egész tortát, mert egy cseresznye magot találunk benne, hanem a magot dobjuk el, és a tortát tovább fogyasztjuk. De hiszen így jártunk el mindig is, és így fogunk eljárni a végig. Amint mondtam, nem akarom ezt részletesebben kifejteni, de ki kell egyszer mondani. Hiszen nem vagyunk mi bolondok, akik most vakon követünk egy embert, hanem olyan emberek vagyunk, akiknek a szeme meglett kenve a Szellem szent kenetével. És hálásak vagyunk az Úrnak minden olyan kinyilatkoztatásért az ő ígéből, amely kegyelemből megajándékozott bennünket. Visszatérve a Galaták 4. fejezetéhez, hadd olvassuk tovább. A 2. verset. Az örökös és a szolga összehasonlításában, amennyiben az örökös még kiskorú. A 2. versben ez áll. Hanem sokkal inkább gyámok és vagyonkezelők felügyelete alatt áll az apa által meghatározott időpontig. Így mi is, amíg szellemileg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek uralma alatt álltunk, mint rabszolgák, mint rabjai az elemeknek. De amikor eljött az időbet eljesedése, Isten elküldte az ő fiát, aki asszonytól született, és a törvény alá lett vetve. Azért, hogy kiváltsa a törvény alatt állókat, hogy elnyerjük a fiúságba való átültetést. Itt nem csupán arról van szó, hogy fiakká váljunk, hanem arról is, hogy felnőtt fiakká, az apa által kijelölt felelős helyzetbe kerüljünk. Erről van itt szó. Erről van szó a mi esetünkben is, akik hívőkké lettünk, mert az újjászületés által Isten fiaivá és leányaivá lettünk. Viszont a Szent Szellem keresztségén keresztül az Úr testébe kerülünk, egy isteni rendeltetési feladatba, amelyet az első Isten gyülekezeteiben kell megvalósítanunk. Tovább olvasok a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének 6. versétől. Mivel azonban most már fiak vagytok, Isten elküldte az ő fiának szellemét a szívünkbe, aki ezt hangsúlyozza, abba atyám. Gyakran megkérdezik az emberektől, megkaptad-e a Szent Szellemet, és szerintem erről is, talán éppen ma délelőtt szót kell ejteni, hogy tisztázzuk a dolgot. Legalább 2 dolog létezik, hanem még több is. De az egyik az, hogy amikor az Úr Jézus feltámadt, leheletét a tanítványaira fújta, és így szólt. Kapjátok meg vegyétek a Szent Szellemet. És ugyanazoknak a tanítványoknak azt mondta az Úr Jézus a 40 nap végén, várjatok ti Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek ruházva, fel nem lesztek vértezve, a magasságban jövő erővel, azután lesztek az én tanúim. Nem azt mondta, hogy azután lesztek az én fiaim és leányaim. Ez az újjászületéssel történik meg, és éppen ezért van itt megírva, hogy az ő fia szellemét, itt az örökbefogadásról, a fiúi mi voltunkról van szó. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, úgy, hogy amit itt meg van írva, megkapjuk a fiúság szellemét. Ez még nem jelenti azt, hogy fellettünk vértezve a magasságból jövő erővel. Ez akkor történik meg, amennyiben az ember valóban hívővé lesz, megkapja a bűnbocsánatát, átéli a megtérését, és újjászületik egy élő reménységre. Ezután eljön Jézus Krisztus szelleme, a fiúság szelleme, amelyben képesek vagyunk kimondani, Abba Atyám. A szívünkbe, mert Krisztus a hit által vesz lakozást a szívünkben abban a pillanatban, amikor befogadjuk őt. És a János Evangélium első fejezetében ez áll. De mindazoknak, akik befogadták őt, felhatalmazást adott, vagy hatalmat, hogy Isten gyermekévé váljanak, mégpedig azoknak, akik hisznek az ő nevében. Nem létezik olyan Isten gyermek, aki ne kapta volna meg az Úr ezen szellemét. Ez a fiúság szelleme, és ezt a Szent Szellem általi újjászületés pillanatában kapjuk meg. Remélem, hogy ez most elég világos. Aztán léteznek további kitöltetések és felvértezések a Szent Szellem részéről. Vannak ajándékok, vannak gyümölcsök, van a Szellem, aki elvezet minket minden igazságra, aki tanít, és így tovább, aki a bűnről meggyőz, sok minden lehet. Most azonban arról van szó, hogy megértsük, hogy a hívők élettek valamennyien megkapták azt a Szellemet, amelyről itt írva van. Ha azután a Szellem teljességére, a Szellem keresztségére várunk, az már megint más dolog. Ezt egy nagyon konkrét okból mondom és emelem ki így, mert megvan írva, hogy aki nem rendelkezik Krisztus Szent Szellemével, az nem az övé. Nem az van megírva, hogy aki nem rendelkezik a Szent Szellemmel, az nem az övé. Isten igét egészen pontosan kell olvasni. És aki nem olvassa pontosan, az áldozatul esik a saját önteltségének, a saját maga által ásott gödörnek. Hadd olvassuk el gyorsan tovább még egyszer a Galata 4-ből, azután a Rómaiakhoz írt levélből is. A Galata 4. fejezetének 6. versétől. Mivel azonban most fiak vagytok, Isten elküldte a szíveinkbe az ő fiának szellemét, aki így szól, Abba, Atyám, ennél fogva már nem vagy többé szolga, hanem egy fiú, ha pedig egy fiú vagy, akkor Isten által örökös is vagy. És most térjünk át a Rómaiakhoz, a 8. fejezethez. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet. Itt elolvashatunk néhány verset, mondjuk a 11. verset. Ez is nagyon fontos, azután a 11. verset is. Igazából a 8. fejezetből sok mindent el kellene olvasni, talán mégis a 15. verssel kezdem. A szellem, amelyet kaptatok, nem a szolgaság szelleme. Értitek, Pál apostol itt ki akarta emelni a szolgá és a fia közötti különbséget. Amennyiben a fiú kiskorú és az egész vagyon örököse lenne, akkor még sincs különbség közte és a szolga között, kivéve, ha eléri a nagykorúságot, és a törvényes örökös be lesz iktatva fiúként az ő örökségébe. És most olvassuk el itt a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 15. versét. De hiszen a szellem, amelyet kaptatok, nem a szolgaság szelleme, hogy újra félnetek kellene, hanem ti megkaptátok a fiúság szellemét, amelyben ezt mondjuk, hogy hangsúlyozzuk abba, atyám. Éppen ez a szellem az, amely egyesülve a mi szellemünkkel bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Halleluja, magasztalva legyen a mi Istenünk. És ha most megkérdeznék itt mindenkit, és nem teszem, Isten ismeri a szívemet, hogy egy embernek párnát tegyek a feje alá. De ha most feltenném a kérdést, mégpedig mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy még nem kapták meg a szellem keresztségét, viszont teljes mértékben egyetértetek ezzel az ígével, hogy megkaptátok a fiúság szellemét, és elmondhatjátok abba, atyám, ezzel pedig Isten a mennyei atyánk, igaz-e vagy sem? Tehát átéltétek Istent, megkaptátok a fiúság szellemét, ezt ki kell mondanom egyszer, mert a kételyek annyira keringenek, és nem állnak meg kívül, behatolnak az emberek szívébe, és belülről tönkretesznek minket, és ez megengedhetetlen, hiszen a Jézus Krisztusba vetett hitünk révén Isten gyermekévé lettünk, megtapasztaltuk a megigazulást, és megkaptuk a fiúsági szellemet, amelyben kimondhatjuk, hangsúlyozhatjuk, hogy abba, atyám. És ezzel a tapasztalattal, ezzel a hitbizonyossággal mégis elmondhatjuk, Uram, Te vagy a mi atyánk, és megvan írva, ha egy földi apa képes jó ajándékokat adni gyermekeinek, mennyivel inkább jót ad nektek a ti mennyei atyátok, és pedig a Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Ez egyszerűen szükséges. De ezt el akartam mondani itt azért, hogy egyszer s mindenkorra minden kétség eltűnjön minden szívből, minden fejből, minden gondolkodásból és mérlegelésből, mégpedig egyszer s mindenkorra. Amennyiben te, drága testvér és drága testvérnő, elhiszed, hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, meghalt te érted a Golgota keresztjén, és hogy ott megtörtént a megbékélésed Istennel, és hogy bűneid vétke megbocsájtatott, és így tovább, és így tovább. Akkor Isten egy emberi gyermekből Isten gyermekét hozta létre, és te örülhetsz. Örülhetsz, hogy Isten gyermeke lettél. Talán még nem vagy érett, nagykorú, talán még hiányzik ez vagy amaz, de Isten kegyelemben részesített, és Isten gyermekévé tett. Kérlek, ne hagyjátok, hogy ez soha többé megkérdőjelezze valaki számotokra. Mindenki, aki Istenből születik, vízből és szellemből születik újjá. Nem létezik újjászületés a Szent Szellem nélkül, és mi Isten templomává válunk, és az Úr a Szent Szellem által lakozást vesz a szívünkben, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. És azután, mint gyermekek, igényt tarthatunk arra, hogy az Úr tovább járjon velünk, hogy átéljünk egy szellemi növekedést, hogy éretté váljunk, hogy Isten fiaiként és leányaiként elfoglalhassuk a helyünket, a rendeltetési helyünket. Ezt jelenti ugyanis a fiúsági állapot nyilvánvalóvá válása. Nem csupán az, hogy fiak lettünk, hanem hogy Isten fiaiként nyilvánvalóvá legyünk. Így volt ez a mi Úrunk esetében is. Ő a szellem által és a szellemtől fogantatott, majd amikor szolgálatba lett állítva, megtelt a Szent Szellemmel, és elkezdte végrehajtani az ő szolgálatát. Pontosan így van ez a mi esetünkben is. Az újjászületés által Isten fiai és lányai vagyunk, vagy lettünk. Azután a Szent Szellem kiárasztásán keresztül Jézus Krisztus testébe keresztelkedünk, hogy így betöltsünk és végrehajtsunk egy feladatot a gyülekezetben. Ha pedig valaki felteszi a kérdést, nyelveken beszélsz-e? És valaki azt válaszolja, nem. És ha azután a harmadikként az van mondva, akkor nincs meg benned a Szent Szellem. Ez mégsem helyes. Tehát egészen reálisnak kell maradnunk, és a dolgokat annak nevezni, ami valójában. Itt meg van írva. Amennyiben valakinek nincs meg Krisztus Szelleme, és a Krisztus Szelleme a fiúság Szelleme. Lehetne ezt még egyértelműbbé tenni, így tanítja itt a Szentírás, és így kell továbbadnunk. És azután azt is tudjuk, hogy Isten fiaiként és leányaiként többre várunk. Amennyiben valaki így tenné fel a kérdést, részesültél-e a Szent Szellem keresztségében, így is fel lehetne tenni a kérdést, és megint egy egészen más dolog. Pontosan úgy, ahogy meg lehet kérdezni, átélted-e a megtérést, ahogy meg lehet kérdezni, átélted-e az újjászületésed. Tehát fel lehet tenni egy néhány kérdést, azután ezekre a kérdésekre megadni a választ, és látni, hogy valóban átéltük ezeket a dolgokat Istennel. Nagyon fontos, és ezt most is észrevesszük, hogy helyesen értelmezzük a Szentírás szavait. Senki sem kell, hogy lehorgassza a fejét, és lehangolt legyen, aki Isten gyermekévé vált, és akinek megvan a fiúság Szelleme, és tudja, hogy Isten gyermekévé lett a Jézus Krisztusba, Isten fiába vetett hit, és a véghez vitt megváltási mű által. Az ilyen embernek nem kell helyet adjon annak, hogy bárki is lehangolja. Csak összefogva akarjuk valóban Istennel járni az útunkat, amíg el nem jutunk a teljes isteni gazdagság beteljesedéséhez, hogy megkeresztelkedjünk Szellemmel, hogy Isten Szellemével el legyünk pecsételve, hogy Isten Szelleme vezessen minket, hogy a Szellem gyümölcsei, a Szellem ajándékai, igen, hogy Krisztus megnyilvánulhasson az életünkben, hogy mi is vele együtt dicsőségében megnyilvánulhassunk. De vigasztalódjatok meg ma, épüljetek fel ezen a legszentebb hitalapon. És adjatok hálát az Úrnak, aki kegyelemmel megajándékozott mindnyájunkat. Még egyszer kiemelem. Nem az van itt megírva, hogy aki nem rendelkezik a Szent Szellemmel, vagy aki nem részesült a Szellem keresztségben, az semmivel sem rendelkezik, hanem aki nem rendelkezik Krisztus Szellemével, az nem az övé. És minden emberi gyermek, akit Isten a Krisztusban megváltott, és önmagával megbékélt, megkapja és részesül az új isteni életben, Isten fiaként és leányaként újjászületve egy élő reménységre. És ugyanaz a Szellem, ugyanaz a Szent Szellem, a fiúság Szelleme, amely Krisztusban volt, és miért hívják a fiúság Szellemének? Hiszen Isten fiáról és leányairól van szó. Máté 3. Te vagy az én szeretett fiam, nem megváltó, nem közben járó. Itt a helyes szavak lettek alkalmazva, te vagy az én szeretett, vagy nagyra becsült fiam, akiben tetszésemet leltem. A Máté 17-ben ez az én szeretet, vagy nagyra becsült, szerelmes fiam, itt a fiúságról van szó. Istennek tetszésére volt, hogy Jézus Krisztus legyen az elsőszülött sok testvér között. Istennek tetszésére volt, hogy Jézus Krisztus képmására Isten fiai és leányai átalakuljanak új életre az íge magján és a Szellem megtermékenyítésén keresztül a bárány vérének ereje révén. És ezért van megírva, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi leszünk. Most Isten gyermeké vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik leszünk. Egyszer, mindazonáltal, amikor nyilvánvalóvá válik, akkor ő hozzá hasonlóak leszünk. Halleluja, így lesz, ő hozzá fogunk hasonlítani. vagy egyenlők lenni vele, úgy, ahogy mindannyian magunkon hordozzuk az első Ádám képét, úgy fogjuk mindannyian magunkon hordozni a második Ádám képét is. Így ír a Pál apostol az 1. Korintus 15-ben. Tehát hálával elfogadjuk ezeket a dolgokat, és magasztalni szeretnénk a mi Urunkat, aki az emberek gyermekeiből Isten gyermekeivé alakított bennünket. Nem csak énekeljük, hanem bizonyságot is teszünk. Megváltott vagyok, magasztalhatom ezt az állapotot, megváltva az üdvözítő vér által. Talán még a rómaiakhoz írt levélből is segítséget nyújthatnak néhányunknak eme szavak, ahol ez áll írva. Aki az Urat szabadítójának, megmentőjének vallja, az üdvözülni fog. A rómaiakhoz írt 10. fejezet, 8 és 9. verse. Hanem mit mond? Róma 10 a 8. verstől. Hanem mit mond? Közel van hozzád az íge a szádban és a szívedben. Nevezetesen a hittel kapcsolatos íge, amelyet hirdetünk. Mert amennyiben a száddal Jézust vallod az Úrnak, és szíveddel elhiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, úgy meg leszel mentve. Ez Isten szent szava, és ezt mindannyian megvallottuk, és meg is lettünk mentve. Megkaptuk a fiúság szellemét, Jézus Krisztus szellemét, és kimondhatjuk, hangsúlyozhatjuk, hogy Abba, Atyám. Jogunkban áll Istenhez, mint mennyei Atyánkhoz szólni. Jogunk van tanúságot tenni arról, hogy Isten fiaivá és leányaivá lettünk, azáltal, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, vagyis a Jézus Krisztusban, Isten fiában való hitáltal. Ő volt az első, és róla van megírva a Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy ő az Isten teremtésének vagy alkotásának a kezdete. Igen, melyik isteni alkotásnak? Az új alkotásnak, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Nem az Ádám óta létezők teremtéséről van szó, hanem Isten új teremtéséről, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Hadd legyenek ezek a bibliai idézetek, valamint a röviden megadott magyarázatok és megjegyzések a segítségünkre abban, hogy egyrészt megnyugvást találjunk Istenben, nevezetesen abban a tényben és gondolatban, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Azután másodszor pedig arra törekedni, hogy magunkban hordozzunk az Istenség átfogó teljességét, hogy teljesedjünk be a Szent Szellemmel, hogy fel legyünk kenve, fel legyünk vértezve, el legyünk pecsételve. Most pedig, mint Isten fiai és leányai, lehetőségünk van azt mondani, hűséges Atyánk, Te megadtál nekünk minden ígéretet, mi a Te törvényes örököseid lettünk, vagy vagyunk. Közös részesedést szeretnénk venni ebben, Te megadtad az ígéretet, mi hiszünk benne. Tégy bennünket nagykorúvá, áldj meg minket, ajándékozz meg egy szellemi növekedéssel, add meg nekünk mindazt, amit a Te ígédben megígértél, és meg fogjátok látni, hogy az Úr velünk fog haladni tovább. Azután már nem fogunk többé vitába keveredni Istennel. Legyetek egyszer őszintén, hányan vitáztatok már Istennel? Nehéz helyzetbe kerültetek, és belső ellentmondást éltetek át. Találjatok megnyugvást Istenben, hiszen ő ismeri az öveit, hiszen magatok is tudjátok, hogy megtapasztaltátok-e Istent, hogy megtértetek-e, hogy Isten kiragadott-e benneteket a világból és a pusztulásból és a keskeny útra állított-e benneteket. Hiszen magatok is tudjátok, hogy megízleltétek-e Isten kegyelmét, és hogy a Golgota jelente valamit számotokra. Hiszen magatok is tudjátok, hogy átléptetek a halálból az életbe. Jézus Krisztus, ami Urunkban való hitetek által békességet nyertetek Istennel. És most ne vádoskodva, ne egy olyan módon, ami az Úrnak nem tetszik, hanem egyszerűen úgy, ahogyan azt egy gyermek az apjához szólna, hadd mondjuk el neki, Uram, Istenünk, Jézus Krisztus, ami Urunk által, te lettél a mi atyánk, te vagy mindazon gyermekek atya. Te vagy az atya mindazoknak, akik gyermekeknek neveztetnek, akik rólad neveztetnek gyermekeknek. És te azt mondtad, ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Isten örökössé és Jézus Krisztus társ örökössei. Te azt is mondtad, ha a fiú kiskorú, akkor nincs különbség közt és a szolga között. Akkor mindkettőjük helyzete egyformán rossz. De ha a fiú nagykorúvá válik, és már megkaphatja az örökséget, akkor nyilvánvalóvá válik a különbség. Így tehát elmondhatjuk az Úrnak, te magad tedd nyilvánvalóvá a különbséget. Van egy idézet az Ószövetségben, a Malakiás prófétánál, ami a különbségről szól, hogy azon a napon meg fogjátok látni a különbséget azok között, akik nekem szolgálnak, és azok között, akik nem szolgálnak nekem. Istennek vannak olyan emberei, akik szolgálják őt az ő életükben, nem fog egy félkész munkát hagyni maga után. Az ő életükben kegyelmesen és dicsőségesen be fogja fejezni a megkezdett műveit, egészen az ő jövőben, eljövetelének napjáig. Legyen, hogy a hűséges Isten megerősítsen, megszilárdítson és megalapozott volna bennünket a hitben, hogy dicsérjük és magasztaljuk őt, és tudjuk, hogy ő mindent meg fog adni abból, amit megígért, mert ő hűséges. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk, és úgy gondolom, hogy ma mindenkinek amment kellene mondania, tényleg mindenkinek. Amen. Magasztalva és dicsőítve legyen ő most és mindörökké. Halleluja. Halleluja. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk neki tiszteletet. Meghajtjuk fejünket a mindenható Isten előtt, aki ma is szólt hozzánk az ő ígéje által, az ő szavaiban. Mindkettőt elmondta és meg is tette, ő lehelt, és így szólt, vegyétek a Szent Szellemet. Megadta az ígéretet, hogy várjatok, amíg fel nem lesztek ruházva vagy vértezve a magasságból jövő erővel. Egy, az Atya fiának szelleme, aki hangsúlyozza, Abba atyám, és a mi szellemünknek bizonságot tesz arról, hogy Isten gyermekei lettünk. És azután eljön ugyanazon szellem teljessége. Mindig egy és ugyanaz a Szent Szellem, aki mindent mindenekben megvalósít. A megújulást, az újjászületést, mindent a Szent Szellem valósít meg, vagy a Szent Szellem az, ami kimunkálja, és aztán megtölti a megtisztított edényt, hogy az használható legyen az ő szolgálatában. Csak edények vagyunk, Szent Mesterünk, te megtöltve a te erőddel. Szeretteim, Isten hűséges. Ő nem akarja, hogy az ő gyermekei közül bárki is a hitetlenségben gyötrődjön, lelkiismereti válságban maradjon, és kételyekkel élje le az életét. Meg akar ajándékozni bennünket hittel, bízalommal, fel akar emelni, meg akar erősíteni, és meg akar alapozni. Örüljetek ti, akik megtapasztaltátok Istent, és Isten gyermekei lettetek. Akik tudtok egy napról, egy élményről, amikor életeteket Istennek adtátok át, amiről tudjátok, hogy Isten békesség jött a szívetekbe, és átéltetek, és megkaptátok a bizonyosságot, hogy Isten gyermekeivé lettetek. A teher lett véve rólatok, a bűn meg lett bocsátva, a vétkek ki lettek engesztelve. Az Úr tulajdonaivá lettetek Isten gyermekeivé, mert hittel elfogadtátok őt, és az általa véghez vitt megváltási munkát. Most még több vár ránk, egy teljes felvértezés a magasságban jövő, magasságból jövő erővel. Már most Isten gyermekei vagyunk, az újjászületés által lettünk azok, most pedig szeretnénk megtelni a Szent Szellemmel, szeretnénk felkenve lenni, felvértezve a szolgálatra, szeretnénk elpecsételődni a test megváltásának napjára. És mindezt Isten készen tartja számunkra. Hadd kérjük ezt együtt, és adjunk hálát az Úrnak, hogy ő meg fogja tenni. Neki meg kell tennie, mert különben nem élhetnénk át a tökéletességre jutást. És ő mindent meg fog tenni, ami szükséges ahhoz, hogy folt és ránc nélkül megállhassunk az ő színe előtt, megjelenhessünk az ő színe előtt. Ő véghez fogja vinni, magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Hadd énekeljük még dicsőséges Golgata. Dicsőséges Golgata. Dicsőséges Golgata. Bűneim meglettek bocsájtva, vétkeim letörlesztve, dicsőséges Golgata. Dicsőséges Golgata, dicsőséges Golgata, bűneim meglettek bocsájtva, vétkeim letörlesztve, dicsőséges Golgata. Uram, Istenünk, együtt hálát adunk neked a te világos és valódi ígédért. Te minden kérdésre válaszolsz, felvilágosítasz, sőt, fényt adsz mindenre. Szeretet, Uram, megszabadítóként, Isten fiaként nekünk adtad a Szent Szellemedet, hordozhatjuk a te életedet, a te lényedet magunkban. És ebben a te szellemedben, a fiúság szellemében hangsúlyozhatjuk Abba, Atyám. Így elmondhattad te, mint fiú, hogy felmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. És nem szégyelted magad, hogy testvéreidnek nevez minket. Szeretett Uram, hálát adok a megváltásért, bensőségesen hálát adok a Golgotán véghez vitt munkádért, és a bennünk végzett megváltási művért is. Meglettünk váltva, a te tulajdonod vagyunk, Isten gyermekeivé lettünk, és Krisztus szellemét kaptuk, amikor újjászülettünk egy élő reménységre. Add meg nekünk most mindannyiunknak az atyai ígéretét. Ó, Istenem, a fiúságba való beiktatást, a magasságból jövő felvértezést, a magasságból jövő erővel való felvértezést. Uram, légy te velünk mindnyájunkkal, adj nekünk tisztán látást és hitbizonyosságot, hogy az ellenség ne tudjon kihasználni, és bármiféle szükséget idézzen elő. Éppen ellenkezőleg, hogy a szükséghelyzetnek vége legyen, és mi itt üljünk, mint hívők, akik hallgatják és hizik a te szavadat, és akiket te megáldasz. Uram, mindenható Isten, legyen meg a te útad a te népeddel, itt és az egész földön, és hamarosan fejezd be a te művedet, és gyere el hamarosan. Neked legyen minden átadva, felajánlva. Légy te velünk, Uram, emeld fel tekintetedet felettünk, és ajándékozz meg bennünket a te békességeddel és áldásoddal a Jézus nevében. Amen.